Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek az igéjét, úgy, ahogy ez le van írva a példabeszédek könyvében, a 9. fejezetben. Így szól Isten igéje. Bölcsesség megépítette az ő házát, annak 7 oszlopát kivágván. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. Elbocsátá az ő leányit, hívogat a város magas helyeinek tetején. Ki tudatlan, térjen ide, az értelem nélkül valónak ezt mondja. Jöjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek után. Aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat, és aki feddi a latrot, szégyenére lesz. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged. Fedd meg a bölcset, és szeret téged. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit. Ha bölcs vagy te magadnak, ha pedig csúfoló vagy, magad vallott kárát. Balgaság asszony a fecsegő, bolond és semmit nem tud, és leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein, hogy hívja az úton járókat, akik egyenesen mennek az útjokon. Ki együgyű, térjen ide, és valaki esztelen annak ezt mondja, a lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges. És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak, és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket is. Imádkozzunk! Köszönjük néked, mindenható Úristenünk, hogy felhoztad ránk ezt a napot is. Köszönjük, Úrunk, neked azt, hogy azért hoztál el ma bennünket ide, hogy te tanítsál bennünket, és nem is másra, hanem a te bölcsességedre. Köszönjük, Urunk, hogy te külön választod a bolondságot a bölcsességtől, és köszönjük, hogy te most a bölcsességre hívogatsz bennünket, hogy meghosszabbítsd a mi napjainkat, és hogy eltávoztass bennünket a bolondságtól, ahol csak az élet nélkül valók vannak. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy tudhatjuk, hogy a te ismereted az a bölcsesség. Köszönjük, hogy erre hívsz most bennünket is. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy megérthessük a te igédet. Megláthassuk, hogy mi az, amit te ma tanítani akarsz nekünk. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj mi bennünk. Munkád a mi hitünket, ébrezgesd azt bennünk, hogy te belé tudjuk vetni a mi bizodalmunkat, hogy a te utadon tudjunk járni, és hogy a balgaság ne tudjon onnan bennünket elcsábítani. Kérünk, Urunk, hogy légy itt ma is közöttünk a te nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 489. dicséretünk első és második versét. A 489. dicséretünk első verse így kezdődik. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Thank you. Foglaljunk helyet, testvérek. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom úgy, ahogy az írva van Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelében, az első részben, a 17. verstől így. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondságát tette-i Isten e világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Hát kedves testvérek, ma az Isten bölcsességével szeretnénk egy kicsit foglalkozni, azt tanulmányozni, egy kicsit elmélyedni benne. Ám ahhoz, hogy jobban megérthessük ezt a dolgot, először is meg kell vizsgáljuk, hogy mi is az a bölcsesség, illetve mit értenek az emberek a bölcsesség alatt. Hát az emberek többsége az ma is tiszteli a bölcsességet, habár közel sem annyira, mint a régebbi időkben, erre majd kicsit később visszatérünk, de még ma is tiszteli és nagyra tartja. Az emberek többsége szereti azt hinni, hogy Ádám és Éva valóban a tudás fájáról lettek, és így valami végtelen lehetőségre tettek szert. Szeretik azt hinni, hogy ez a lehetőség, ez a gondolkodás, a tudás, a bölcsesség különböztet meg bennünket az állatoktól. Ettől leszünk többek, különbek, és ebben fejlődtünk tovább az evolúció során. És habár a mai emberek többsége már lemondott arról, hogy a végső igazságot, vagy az élet értelmét megtalálja az értelemmel, a saját eszével, vagy bölcsességével, mégis előszeretettel rakják a nevük elé a professzor, doktor, PhD, DLA, és még ki tudja, hogy milyen címeket, mégis a tudományt általánosan a vallás fölé, illetve a hit fölé emelték. És ha az ember Istenről kezd el beszélni, akkor úgy állnak hozzá, vagy úgy viszonyulnak hozzá, mintha legalábbis arról beszélnénk, hogy a Föld tányér alakú. Tehát ez már egy lejárt lemez, ezen túlléptünk. Na most ahhoz, hogy az alapigénket még jobban megérthessük, nem csak azt kell megnézni, hogy ma hogyan viszonyulunk a bölcsességhez, meg kell egy kicsit nézzük azt is, hogy mi volt a helyzet Pál apostol korában, hogyan álltak az emberek akkor a bölcsességhez, illetve milyen világnézet uralkodott akkoriban. Erről már néhány hete volt szó istentiszteleten, az ókori filozófiáról, hogy milyen irányvonalai voltak. Én erre most nem szeretnék kitérni, tényleg csak röviden, érintőlegesen szeretnék azzal foglalkozni, hogy mi volt a filozófiának a célja. Ugyanis a filozófia nem az unatkozó embereknek az agymenése volt, ahogyan azt sokszor elképzeljük. Nem arról van szó, hogy nem volt jobb dolguk, és akkor mindenféle csavaros dolgot kitaláltak, amit aztán alig lehet megérteni. A filozófiának ugyanis akármelyik irányzatról is legyen szó, akár az idealista, akár a materialista irányzatról, mindig volt célja. Mert a filozófia akkor született, amikor a kialakulásnak induló tudományos gondolkodás tükrében a mitikus szemlélet már nem tudott kielégítő választ adni a világ keletkezésére és felépítésére. Tehát a filozófia, a világegyetem, a természet, az élet okával vagy értelmével és céljával, a történelemben érvényesülő rendezőelvvel, a tudás és a megismerés lehetőségével, a cselekedetek helyes vagy helytelen mi voltával, és nem utolsó sorban Isten vagy a transzcendencia létével foglalkozott. Ezek az emberek racionalisták voltak, tehát az emberi értelem, a ráció segítségével próbálták elérni az abszolútumot, a végső igazságot, vagy az ideák világát. Úgy gondolták, hogy az emberi értelem pallérozásával el lehet jutni a tökéletességre, a jó erkölcsre, illetve magához, Istenhez, vagy az istenséghez. És láthatjuk, hogy ez egyfajta alulról felfelé gondolkodás, az ember szintjéről próbál felmenni az Isten szintjére. Na most ezután, a rövid bevezető után, miután láttuk, hogy hogy gondolkoznak az emberek a bölcsességről, rátérhetünk az első igazi vázlatpontunkra. Pál apostol ugyanis ebbe a környezetbe, egy ilyen világba robbant bele az evangélium hirdetésével. Ahogyan olvastuk is az igébe, hogy nem azért küldte Krisztus, hogy kereszteljen, hanem hogy az evangéliumot hirdesse. És ebben a racionalista világban egy teljesen más tanítást, egy teljesen ellentétes dolgot kellett ő neki hirdetnie. Ugyanis a filozófia alulról felfelé gondolkodásával szemben Pál arról beszélt, hogy az ember nem tudja, és valójában nem is akarja megközelíteni az igazi Istent. Nem vezet út felfelé, és pontosan ezért küldte el Isten az ő egyszülött fiát. Ha az ember nem mehet az Istenhez, akkor az Isten jön az emberhez. És az ember nem tud eljutni a tökéletességre, sőt, minden cselekedete szennyezve van a bűnével, közelében sincs a jó erkölcsnek, de az Isten fia megmutatta a tökéletes erkölcsöt, a bűntelen életet. Sőt, nem csak megmutatta, hanem helyettünk meg is tette, mivel mi képtelenek vagyunk rá. És mindazt a büntetést, amelyet mi érdemeltünk ki, azt ő magára vette, értünk, helyettünk szenvedte el a kereszthalált a Golgotán. És ez a valaki, az Isten fia nem más, mint a názáreti Jézus. Ő a Krisztus, ő a megváltó. Ez az evangélium, hogy az embereknek nem kell erőködnie eredménytelenül, hogy elérje az abszolútumot, mert az igazi abszolútum Jézus Krisztus éri el őt. Ez az örömhír, hogy nem az értelmünk felfogó képességére vagyunk utalva, nem az iskolázottságunkon vagy az intelligencia hányadosunkon múlik az üdvösségünk, hanem egyedül Jézus Krisztuson, a megváltónkon, és nekünk ezt csak hinni kell. Hát ezzel az üzenettel, ezzel az evangéliummal robbant be Pál apostol, és ez a dolog a többség számára bolondságnak tűnt. Az apostolok cselekedeteiben is ezt olvassuk, Festus így szól, amikor meghallgatta Pál beszédét, bolond vagy te, Pál. De az Istennek viszont tetszett az, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert ez a dolog, hogy mi az Isten igéjéről beszélünk, hogy mi ezt hirdetjük, akkoriban is, de belegondolhatunk, hogy manapság is a legtöbb ember szemében bolondság. Most ezt a könyvet magyarázza itt valaki, hát mi értelme van ennek? Nagyon sokan meg vannak győződve arról, hogy bármelyik másik könyv, egy akármilyen regény vagy történet lehetne szent, hogyha a papok úgy akarták volna, hogy ez legyen a szent irat. Számukra teljes bolondság az ige hirdetés, bolondság a keresztről való beszéd. De nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. És itt rá is térek a második pontra, mert ez az Istennek az ereje. Ez a kijelentés abszolút összecseng a római levél elejével, ahol ezt írja Pál, a római levél első fejezetében, a 16. versben van ez, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Ugyanazt a kifejezést is használja a görög szövegben, a dynamis. Ez erőt, hatalmat, illetve csodát is jelent. És Istennek a hatalma, Istennek az ereje, ez a hívők üdvösségére, vagy a hívők megtartására irányul. Belegondolhatunk ugyanis abba, hogy egy bajba jutott ember megmentése igenis erőfeszítést, erőbefektetést igényel. Ha történik mondjuk egy baleset, akkor oda erőket kell mozgósítani. Egy mentőautót kell küldeni, mentős orvost, ápolót, gyógyszereket, eszközöket. Sőt, hogyha több sebesült van, akkor több autót, akkor több orvost. Vagy ha súlyosabb az eset, akkor lehet, hogy helikoptert is küldeni kell. Tehát látjuk, hogy minél nagyobb a baj, minél többen vannak, annál nagyobb erőbefektetést igényel a segítség nyújtása. Na már most az ember nem kis bajba jutott, nem kicsit elveszett, hanem teljesen, tetőtől talpig minden porcikája. És nem csak egy-két ilyen ember van, hanem az összes, az egész világ. Sőt, nem csak a ma élő összes ember, hanem a valaha élt és a még meg nem született összes ember. Tehát egy ilyen méretű mentőakció megvalósítása nem kis hatalomról, nem kis erőről tesz bizonyságot. Sőt, kimondhatjuk azt, hogy az Isten erejének legnagyobb, legnyilvánvalóbb megnyilvánulása az maga a megváltás, vagyis a Krisztus keresztje. Ez az, ahol ő legyőzte a bűnt, ahol ő a halál torkából hozott vissza bennünket. Sőt, feltámadásával magát a halált is legyőzte, és ez mind Isten hatalmáról és erejéről tanúskodik. De valamilyen felfoghatatlan módon Isten úgy akarta és úgy is rendelte, hogy az erről szóló beszámolóban, a keresztről való beszédben, bizonyságtételben is az ő ereje nyilvánul meg. Ez nem csupán egy puszta beszámoló, egy történeti leírás, de nem is egy filozófiai irányzat, egy elmélet, amit ugye vagy elhisznek az emberek, elfogadnak, vagy nem, vagy egyet értenek, vagy nem, de valójában semmi következménye nincs. Isten hatalma és ereje ott munkál az elhangzott szavakban. Az embernek, ugyanis, mint említettem, csak hinnie kell az örömhírt, az evangéliumot, de sajnos még erre is képtelen. Sajnos erre is képtelenek vagyunk, hogy higgyünk. A keresztről való beszéd sajnos minden embernek bolondság, még nekünk is bolondság lenne, de az Istennek ereje megjelenik benne úgy is, mint ami hitet ébreszt a hallgatóban, ami hitre juttat. Ugye ezt is olvastuk az igébe, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát amikor szól az ige hirdetés bolondsága, a keresztről való beszéd, akkor valamilyen titokzatos módon a Szentlélek Isten munkálkodik bennünk, hogy mi ezt el is higgyük. És mindezt azért, hogy megtartassunk. Isten mindent megtesz a hívők üdvösségére. És ebből következik a harmadik pontunk, az, hogy Isten az emberek bölcsességét elveti, megsemmisíti. Ugyanis arra a célra, amire az ember használná ezt a bölcsességet, arra, hogy Istenhez eljusson, erre ez teljesen alkalmatlan. Elhangzik a felolvasott igében is, hogy az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent. Vagy ahogy a római levélben is szerepel, az okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Tehát valójában az emberi bölcsesség leminősíti saját magát azzal, hogy teljesen eredménytelen. Nem sikerült eljutni a helyes konklúzióra, nem sikerült általa megismernie Istent, hanem az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával. Erre jutott a bölcsesség. Na most hozzá kell tenni azt, hogy most nem mindenféle tudomány ellen szólok, nem kell megvetnünk a biológiát, vagy a fizikát, vagy egyéb más tudományágakat, mert Calvin is megjegyzi azt, hogy azok a dolgok, amelyeknek semmi köze a babonasághoz, hanem szilárd tudományt tartalmaznak, és igaz módszerekre támaszkodnak, épp úgy hasznosak és alkalmasak az emberi közösség életében, mint ahogy az sem kétséges, hogy a Szentlélektől származnak. A belőlük származó és tapasztalható hasznosság pedig feltétlenül arra utal, hogy nem mástól, hanem Istentől kaptuk őket. Tehát ez vonatkozik a mindenféle tudományra. Én valójában mégis az emberi értelem, az emberi bölcsességről szeretnék beszélni, arról, hogy megismerje valójában Istent, mert erre akarták használni, az abszolútum elérésére, arra, hogy valóban megtudják, hogy kicsoda Isten, hogy újra közösségbe kerüljenek vele, és erre viszont teljesen alkalmatlan. A bűn alá rekesztettsége és a romlottsága miatt, de erre alkalmatlan. Szintén Calvin mondja, hogy ezt a kettőt tehát jegyezzük meg alaposan, mindenféle tudás kapcsán. Egyrészt, ha hiányzik Krisztus mennyei tudománya, akkor a tudomány összes ismerete csak elszálló füst. Másrészt az ember önmagában minden éles látásával együtt, és épp oly ostoba Isten titkainak megértésére, mint amennyire alkalmatlan a szamár a cimbalmozásra. Isten tehát, mivel tudta, hogy ez így lesz, már a világ teremtése előtt elrendelte, hogy Jézus Krisztus legyen a megváltónk, és ő általa, benne való hit által tartassunk meg, és ezzel, mint egy piros tollal át is húzva, érvénytelenítve mindenféle más emberi próbálkozást, amely egyébként is, mint láthattuk, teljesen hasztalan. És akkor itt most rá is térnék már az utolsó pontra, ami majdnem ugyanaz, mint az első. Az evangélium hirdetésére. Itt most körbeértünk. Pál ugyanis azt mondja, hogy azért küldte el őt a Krisztus, hogy az evangéliumot hirdesse, és nem szólásban való bölcsességgel, hogy Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Ugyanis, mint láttuk, az evangéliumban Isten végtelen hatalma és ereje tűnik ki, és valóban nagy balgaság lenne azt gondolni, hogy ehhez bármit is hozzá tudunk tenni, vagy bármit is tudnánk javítani rajta emberi okoskodással, vagy szólásban való bölcsességgel. Sőt, pont, hogy Isten inkább az ő mennyei bölcsességére akar bennünket elvezetni. Azt akarja előttünk felragyogtatni, és ezzel az egész világ megfordul. Ugyanis amikor a Szentlélek hitet ébreszt bennünk, akkor a Krisztus evangéliuma, a keresztről való beszéd nem csak, hogy nem bolondság, hanem a legnagyobb bölcsességé válik a szemünk előtt. Magasztalásra és dicsőítésre indít bennünket Istennek ez a végtelen bölcsessége, amellyel a mi bűnös, nyomorult helyzetünkből kiment minket. A világ bölcsessége viszont teljesen értékét veszíti. Szintén Calvin írása az, hogy ami pedig a bölcsesség cégére alatt oly csodálatosnak tetszett, most határtalan ostobaságként undorít, és ami az előbb még erő látszatával ágált, az most szánalmas tehetetlenségnek bizonyult. Ennyire nem fér el az isteni tisztasághoz az, ami bennünk felülmúlhatatlannak tűnt. Az embert ugyanis egyetlen dolog emelheti az állatok fölé, és ez nem a bölcsesség, hanem az Isten tisztelete. És egyedül ez által törekedhetnek a halhatatlanságra. És ha mindezt már átéltük, és nekünk sem bolondság a keresztről való beszéd, akkor sincs vége a történetnek. Ugyanis Krisztus nem csak Pált és a többi apostolt küldte el, hogy hirdesse az evangéliumot, hanem miránk is érvényes a missziói parancs, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. És ahogyan ez Pálnak nem volt egy egyszerű feladat, ugyanúgy nekünk sem lesz az. Ez egy konfrontatív feladat volt Pálnak is, vállalni kellett a konfliktust, és ahogyan Pál apostol is felkészít, hogy lesz, akinek ez bolondság lesz, vagy amikor azt mondja, hogy nem szégyellem, mert mások úgy gondolják, hogy nekem ezt szégyellnem kéne. Mert bizony van olyan, aki emiatt bolondnak néz bennünket, vagy semmibe vesz. Ugyanezekkel a nehézségekkel nekünk, a mai keresztényeknek is meg kell küzdenünk. Habár a világnézet azóta elég sokat változott, ma már nincs is igazi filozófia, az emberek csalódtak az értelemben, azt illetően, hogy megállapíthatnák, hogy mi is az végső igazság, ma már minden relatív, ahogy mondják, neked is igazad van, nekem is igaz, hogy a kettő teljesen ellentétben áll egymással, de ez nem probléma. Mindezek ellenére, hogy ma ez a gondolkodás uralkodik, a megoldás, az evangélium, az ugyanaz maradt. Nekünk ugyanazt kell hirdetni az embereknek, mint Pál apostolnak, majdnem 2000 éve. Ugyanazért küld el bennünket is a Krisztus, mint őt. És hát bátorítson bennünket az a dolog, amit szintén az ige mond, hogy nem szólásban való bölcsességgel kell ezt tennünk. Ugye hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója? Nem kell kiemelkedő rétoroknak lennünk, nem kell tudnunk fantasztikusan érvelni, nem kell különleges szónoklat, csak azt kell mondanunk, amit a Pál is. Krisztus evangéliumát, a keresztről való beszédet. Azt, hogy meghalt helyettünk, hogy elhordozza a bűneinket, és hogy fel is támadott értünk, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. Tehát nem kell különös iskolákat végeznünk, nem kell óriási IQ-val rendelkeznünk, csak gyermeki bizalommal kell, hogy higgyük, hogy annak, akit az Úr meg akar tartani, ez az Istennek ereje van benne. Hát, buzdítson bennünket is ez az ige arra, hogy tanúságot tudjunk tenni Istennek erről a végtelen bölcsességéről és erejével, tudjunk mások felé is szolgálni. Most hajtsuk meg a fejünket is, imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te evangéliumod, a te keresztedről szóló beszéd az minden fölött áll. Köszönjük, Urunk, azt, hogy láthattuk, hogy ebbe jelenik meg az Istennek a végtelen hatalma és ereje, amivel bennünket, bűnös embereket meg akar tartani, üdvözíteni akar. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, hogy ebbe van az Istennek a végtelen bölcsessége is, hogy ez mindenféle emberi bölcsességen felül áll, és köszönjük azt is, hogy láthatjuk, hogy te az emberi bölcselkedést, okoskodást, azt hiába valóvá tetted. Hadd kérjünk téged, Urunk, arra, hogy tisztíts meg bennünket is, hogyha ilyesfajta bölcselkedések lennének bennünk. Kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg a mi szívünket, hogy a te keresztedről szóló beszéd ne legyen bolondság a mi számunkra, hanem valóban a te erőd legyen benne. Azt láthassuk benne a te magasztos voltodat, a te dicsőségedet. Kérünk, Urunk, hogy te indíts bennünket arra, hogy mi ezt el tudjuk hinni, ebbe tudjunk bizalommal belekapaszkodni. És köszönjük, Urunk, hogy te bízol meg bennünket feladattal is, azzal a feladattal, hogy ugyanerről a dologról, az evangéliumról tegyünk bizonságot mások felé is, hogy ő feléjük is te tudjál munkálkodni. Köszönjük, Urunk, hogy te be akarsz bennünket vonni ebbe a hatalmas munkába. Kérünk, Urunk, hogy ne a mi alkalmatlanságunkra tekints, hanem te ajándékozz nekünk megfelelő erőt, megfelelő szavakat, hogy valóban végre tudjuk azt hajtani. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk a gyülekezetünkért. Kérünk, hogy te építsd ezt, te légy itt velünk, ahogyan eddig is voltál, és tarts meg mindannyiunkat a te igéd közelébe. Köszönjük, Urunk, hogy te rád bízhatjuk a szenvedő testvéreket, azokat, akik esetleg betegséggel vagy más dolgokkal küzdenek. Köszönjük, Urunk, hogy a te erőd, a te hatalmad arra is kiterjed, hogy ezeket az embereket körülvedd a te szereteteddel, hogy őket meg tud vigasztalni. Kérünk, Urunk, hogy te légy a mi népünkkel is, te áld meg a mi országunkat, hogy minél több ember te hozzád tudjon fordulni, te benned hívő, te benned bízó emberek lehessenek, hogy az épülés útján indulhasson el. Köszönjük, hogy te meghallgatod a mi imádságainkat a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse meg a ti szíveiteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.